Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve 329. számú dicséretünknek énekeljük a második versét. Így kezdődik, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom a Bibliából, az Új Szövetségből, a Máté evangélium a végéről, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor a kisgyermekeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljünk. Azt kérdezem, először akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Keresztény Anyaszent Egyháznak? Ha így van, akkor hangos szóval azt feleljük, akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őket úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallomást a konfirmációban a gyülekezet szín előtt. Ha így van, hangos szóval azt feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Jöjjetek most a gyülekezettel együtt, valljuk meg a mi győzedelmes hitünket, és ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy azt ígérted, hogy ahol a te nevedben ketten vagy hárman együtt vannak, ott te is jelen vagy. Köszönjük, hogy lélek vagy, és lélek szerint itt vagy közöttünk, a felhangzó igében, és itt vagy velünk, a szentségben. Áldunk és magasztalunk érette. Köszönjük a kisgyermekeket. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk rájuk, mint akik ajándékok tőled. Köszönjük azt a végtelen bizalmat és szeretetet, amivel reánk bíztad őket. Hadd értsük meg, hogy milyen felelősség ez, hogy milyen kitüntetés ez, hogy milyen csoda ez. Éppen ezért hívunk és kérünk, jöjj segítségül nékünk a gyermeknevelésünkben. Jöjj segítségül nékünk a példás életben, hogy hadd ragyogjon fel előttük a te szent, csodálatos személyed. Kérünk, áld meg, amit cselekszünk, amikor a te nevedben, a te parancsodra megkereszteljük őket. És végezd el, Urunk, azt a csodát, hogy míg mi beírjuk az ő neveiket itt egy földi anyakönyvbe, te írd be az ő nevüket az örök élet könyvébe, és ne töröld ki onnan soha. Amen. Mi a kicsi keresztneve? Tessék ide fordítani a fejét. Bence Tihamér, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Mi a kicsi keresztneve?
Petra.
Petra, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Tessék itt maradni. A minden kegyelemnek Istene pedig áldja és őrizze meg a ti életeteket, hogy növekedjetek fel szüleitek örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Tessenek helyet foglalni. Foglaljuk helyet, testvérek! Keressük ki a 162. a 162. számú dicséretünket, és annak énekeljük el az első 6 versét. 162. számú dicséretünk így kezdődik: Imbé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második levele 5. részéből a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszunkat, a 11. verssel kezdődő és a fejezet végéig tartó igeszakaszból. Tekintettel arra, hogy egy hosszú igeszakasz, ülve hallgassuk az igét. Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk. Reménylem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyilván vagyunk. Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre. Hogy legyen mit felelnetek a színből, a nem szívből dicsekedőknek. Ha azért bolondok vagyunk, Istenért, és ha eszesek vagyunk, érettetek van az, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Krisztus Jézus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek igéjét, Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Te hozzád jöttünk, mennyei édesatyánk, hogy szent hajlékodban is találkozhassunk veled, veled ég és föld teremtőjével, életünk és sorsunk irányítójával. Jó nekünk megállni rohanásunkban, megpihenni nálad abban a bizonyosságban, hogy te itt vagy velünk, és te ismered testünk, lelkünk állapotát. Ismered gondjainkat, félelmeinket, örömeinket, hálánkat, ismered egész életünket. Jöttünk veled lenni és a testvérekkel, hogy hallhassuk szent üzenetedet, az evangéliumot, amelyre, mint örömhíre, olyan nagy szükségünk van, hiszen betegek vagyunk, hiszen kereszteket hordozunk, hiszen gyászunk van, hiszen reménykedünk, óhajtunk és vágyunk. Bűnbocsátó, feloldozó szavadat kérjük, hogy úgy mehessünk majd haza innen, mint akit jó híred eltöltött, és a lelkünk békességre jutott. Szólj hát, Jézus, vesd az ígét, ezt a jó magot, közöttünk is, itt is, most is. Amen. Az ige meghallására készülve az eddig énekelt énekünknek a 162. számú dicséretnek énekeljük el a 7. versét. Az így kezdődik: prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott 2. levele, 5. részéből, annak a 11. versét, a vers első felét. Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, nagyon szép hét van mögöttünk. A 3. gyülekezeti ifjúsági csoportunk töltött egy hetet Dömsödön, ahol az egész hét központi gondolata, ami köré fölépült a lelki munka, a misszió volt. 2 nap is lent lehettem jó magam is a fiataljaink között, akik most ugyanebben az órában a dömsödi nagy templomban gyűltek össze, Isten tiszteletre, igehirdetés hallgatására. És a lentöltött 2 nap meggyőzött arról, hogy nagyon sok áldást, ajándékot vettek a gyermekeink. 2 olyan fiatalunkról hallottunk, akik átadták az életüket Jézusnak. A Biblia nyelvén megtértek. Aztán hallottunk olyan hírekről is, hogy ugyanakkor voltak negatív lelkiséggel jelenlevő fiatalok, akik ezt nem tudják persze, hogy milyen lélek lakik bennük. Ahogy egy helyen az Úr maga tanítja nekünk, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert ahol Isten lelke egy embert, egy emberi szívet meg akar építeni, meg akar gyógyítani, boldoggá akar tenni, az életét ki akarja teljesíteni. Hát, ha még ez egy 40 fős nagy közösséggel történik, akkor ott megjelenik az a másik nagy erő is, aki ezt nem akarja. Aki azt akarja, hogy az ember maradjon olyan, amilyen. Ha bűnben, hát bűnben. Ha boldogtalanságban, hát boldogtalanságban. Ha örömtelenségben, örömtelenségben. Ha bajban, hát bajban. Szóval összességében egy nagyon szép, áldott hét van mögöttünk. Tegnap aztán ez a konferencia kibővült a gyülekezet küldöttségével is, úgyhogy végül a terített asztalhoz 80-an ültünk már le. 40-en ott helyben voltak, akik részt vettek a 7. konferencián, és a többiek a gyülekezetből érkeztek. Tegnap meghallgattunk egy előadást, ez volt a címe, hogy a kereszténység helyzete a világban. Mi még arra is alig-alig rátunk rá, hogy milyen a kereszténység helyzete Magyarországon. Keveset tudunk arról is, hogy milyen a kereszténység helyzete a katolicizmusban, a reformátusok között.
Hát még, hogy milyen a világban. Ki tudja? Hát bizony lehet tudni. Egy olyan fiatal lelkipásztor tartotta az előadást, aki egy keresztény ifjúsági szövetségnek a világba utazó titkára Magyarországon. És elénk tett egy világtérképet, és ment földrészről földrészre. És egy-egy földrészen megállt 8-10 országnál is, Afrikába, Ázsiába, Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, és beszélt nekünk arról, hogy hogy áll a kereszténység ügye a világban. Nagyon lelkesítő volt ez az előadás. Mi azt látjuk, ahogy Magyarországon áll, ha egyáltalán látjuk. A világban csodálatos dolgok történnek. Ahogy földrészről földrészre ment, mondta el a Krisztus ügyének a győztes előre menetelét. Olyan jó volt hallgatni nekem, idősebb embernek, lelkipásztornak és a fiataloknak, hogy egy olyan ügybe áll az, aki keresztény, amelyik hódít a világban. A világ népesedésének a százalékos arányánál az egész világban nagyobb százalékban nő a kereszténység, mint maga az emberiség. Egyetlen egy vallásról nem lehet elmondani ezt. Úgyhogy emeljük föl a hitetlen lankadt kezeinket. És ne gondoljuk azt, hogy az a kereszténység, ami ebben a kifáradt, cinikus Európában van, hála Istennek nem ezt jelenti a kereszténység. Ebben a szkeptikus magyar népben, ami ma van, nem ezt jelenti a kereszténység. Olyan számokat hallottunk, hogy egy-egy ország lakosságának a hány százaléka volt, ahol a 60% fölött minden vasárnap templomba indulnak. Magyarországon ez 10% alatt van. Vannak földrészek, ahol csodálatosan megy a Krisztus ügye, az evangélium, a maga gyógyító, szeretetet adó, életeket megváltoztató, csodálatos útján. Példák sokaságát hozta ez a fiatal lelkész, meg is hívtam ide közénk, hogy jöjjön el, és egyszer beszéljen köztünk erről. És kiderült, hogy a különböző földrészeken, a különböző vallási dominanciájú országokban megjelenő keresztényeknek még ma is börtön, sőt sokszor halálbüntetés a büntetése, ha ott hagyja a muszlimságát, vagy ott hagyja azt a vallást, amibe beleszületett, és Krisztust kezdi követni. Nem is tudjuk, hogy évszámra hány ezer testvérünket végeznek ki csak azért a világba, mert hisz a Krisztus Jézusban. És ez ott bűn. Azt jelenti, testvérek, mindez, hogy Istennek gondja van az ő ügyére. Gondja van az ő ügyére. Édesapám mesélte valamikor, hogy az 50-es évek elején, ha itt most egyenesen át tudnék menni a falon, szembe mennék a Kossuth Lajos utcába annak a sárga háznak, ami a pártház volt. A Magyar Szocialista Munkáspárt székháza. És a pártitkár egyszer azt mondta az édesapámnak az 50-es évek elején, aki itt volt lelkész, hogy lelkész úr, hol lesztek maguk már 50 év múlva? Hol lesznek maguk már? Templomokat átalakítjuk. Lesz belőlük gabonaraktár vagy színház. Hol lesznek maguk már? És hol vannak ők? És a megfáradt kereszténység is még él Európában. Az Istennek gondja van az ő ügyére. És ez olyan csodálatos dolog. Istennek gondja van az ő ügyére. És hogy miként csinálja ezt Isten? Arról szól a most olvasott napi ígénk. A Krisztus nevét az egész világba elvívő nagy apostol Pál ezt mondja. Ez a mai napi ige első verse, amit kétszer olvastam. Három üzenet van benne. Azt mondja, ismervén az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk. Nos, erről a három dologról beszélek. Az emberek térítése, Jézushoz vezetése azzal kezdődik, hogy maga Jézus minden időben, minden földrészen, a világ kezdetétől, a világ végéig kiválaszt és elhív magának embereket, és tanítványává teszi. Az első tanítványokról tudjuk, hogy a javarészük írni, olvasni nem tudó egyszerű ember volt. Ha valaki azt mondta volna, hogy ez a 12 egyszerű ember elindul, és 2010-ben a világon lakó több mint 6 milliárd ember, több mint a fele, keresztény lesz, mert több mint a fele az. És ezekkel fog elindulni Jézus. Ezekkel. Ezzel a 12-vel. Ezzel a gyatra kis csapattal. Csak megmosolyogtuk volna. A misszió, hogy embereket térítünk, mondja Pál, az Jézus ügye. Azért megy előre, mert ha te ügyed lenne, rég nem lenne. Ha Takaró Tamás ügye lenne, rég nem lenne már keresztény. Tényleg bezárhattuk volna a templomokat. Tényleg beszögelhettük volna. Tényleg gabonaraktár lenne és színház. De ez az ügy Jézusé. Jézus ügye. Az ő szívügye. Csak éppen embereket keres hozzá. És talál. Elhívja őket. Átformálja. Megajándékozza. És azt mondja, hogy mostantól kezdve, mint az én tanítványom, képviselj engem. Beszéljén rólam. Mondd, hogy mit éltél át, amikor velem találkoztál. Mi változott meg az életedben? Mi oldódott meg? Tanítvány az testvérek, akinek van mestere, akitől tanul, aki hat rá, akiben hisz, és akit képvisel. Jézusnak voltak és vannak tanítványai, akiket az igéjén keresztül egyszer megszólított, kezébe vett, megtisztított, és megbízta egy feladattal, hogy legyen az ő képviselője, az ő képét, lelki képét viselje az emberek között. A mindenkori tanítvány tehát az, akinek kapcsolata, közössége van Jézussal, mert hozzátért. Ezt mondja a Biblia megtérésnek. Amikor a Biblia bűnről beszél, akkor mindig arról beszél, hogy az ember függetlenítette magát Istenről. Ez a bűn. Ennek következménye minden, amit bűnnek szoktunk mondani. A házasságtörés, a paráznaság, a tolvajlás, a mocskos beszéd, minden, csak következménye annak. Minden tönkrement házasság, minden megromlott kapcsolat, mind csak következmény. Hogy nincs kapcsolatom Istennel. A Biblia azt mondja, bűn az, hogy megszakadt a kapcsolatod Istennel. Mi a megtérés? A Biblia azt mondja, amikor Isten uralma alá helyezed az életedet. És kinyitod a Bibliádat nap mint nap, és azt mondod, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. És megteszed. És az élet kiszépül benned és körülötted. És minden elkezd gyógyulni benned és körülötted. És minden kificamodott élethelyzetből visszajössz. És minden megkötöző bűntől szabad leszel. És minden bűn terhétől is szabad leszel. Isten kitisztítja a gondolataidat, az érzéseidet, a szádat, a szívedet, a kezedet, a lábodat, a házasságodat, a gyereknevelésedet, szóval mindent. Mindent. Megtérni annyit jelent, Isten uralma alá helyezem az életemet. Isten mond valamit, Biblia. És én megteszem. Megteszem. Nem elmélkedem róla, nem véleményezem, ahogy szoktuk, nem kritizálom, ahogy szeretjük, hanem megteszem. Tanítvány az, akinek beleszólhat Jézus az életébe. Beleszólhat. Méghozzá meghatározó módon. Beleszólhat. Csak az ilyeneket küldi misszióba Jézus, akinek az életébe beleszólhat. Csak az ilyen fogja képviselni őt hitelesen és eredményesen. Nos hát, mi a tanítvány feladata? Olvastuk az igébe, embereket térít. Embereket térít. A kereszténység 2000 éves útja és története ez. Embereket térít. Hova? Jó útra. A halálból az életre. A cinizmusból a lelkesedésbe. A boldogtalanságból az örömbe. Embereket térít Istenhez. Három területet nevezett meg Jézus ebben a misszió munkában embereket téríteni. A tanítvány feladataként. Az első így hangzik, erről nem fogok bővebben beszélni, csak majd igéket mondok egymás után. Azt mondja Jézus, prédikáljatok, beszéljetek Isten országáról. Ez az első, prédikáljatok. Hirdesd az igét. Állj vele elő alkalmas és alkalmatlan időben. Nem csak a babfőzelék megváltoztatott receptjével lehet előállni egymásnak. Nem csak egy új szabásvarrás mintával, vagy egy új horgolási, kötési móddal. Állj elő Isten igével, alkalmas és alkalmatlan időben. El se tudod képzelni, hogy sóvárogva várják az emberek azt, hogy Isten beszédét kimondja valaki. Akkor is, ha nem tudja, hogy az hiányzik neki. De ha a szívedbe egy sincs belőle, hogy lenne a szádon egy is? Akibe Isten ígéje közül semmi nem él, az hogy tud másnak segíteni Isten ígéjével? Persze, hogy nem tud. Csak a maga vélt bölcsességével. De Isten nem a bölcsességemre számít, hanem az engedelmességemre. Hogy amit ő mond, mondjam tovább. Valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, mondja Jézus. Arról én is vallást teszek majd az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, nem beszél rólam. Én is megtagadom azt a mennyei atyám előtt, és azt mondom, nem ismerlek. Nem tudom, ki vagy. Pál azt mondja, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse az embereket. Igen, sokaknak ez bolondság, ami ebben a templomban is történik, meg mindegyikben. Nem baj. Sőt, így van jól. De az Istennek mégis tetszett, hogy ami itt történik, az ige hirdetés bolondsága emberi szíveket érjen el, és üdvösségre jussanak. Más helyen ezt olvassuk, az Istennek beszéde élő és ható. Elmegy a szívnek és a léleknek a legmégső megoszlásáig. Prédikáljatok. Mondjátok azt, amit Jézus mondott. Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Aztán így folytatja a felsorolást Jézus. És gyógyítsatok. Gyógyítsatok. Ez a másik, amit Jézus mond. Sokan nem tudják, testvérek, hogy a kereszténység a 2000 évvel ezelőtt való elindulásától kezdve gyógyító mozgalom volt. Templom és ispotály egymás mellett épült évszázadokon keresztül. Templom és kórház, ma így mondjuk. Templom és ispotály. Templom és kórház. Kórház és kápolna. Együtt épült. A kereszténység gyógyító mozgalom volt. Jézus azt mondta, prédikáljatok és gyógyítsatok minden betegséget és erőtlenséget. Testit és lelkit, minden betegséget és erőtlenséget. Gyógyítsatok. Utolsó jelei hazánkban az ápoló nővérek voltak, hogy a kereszténység gyógyító mozgalom is volt, de sokszor hiányoznak a kórházainkból. Azok a nővérek, akik az életüket oda tették arra, hogy a gyógyításban részesek legyenek. De sokszor hiányoznak, és de sok kórházból. Éppen mellőlem, mikor én fekszem ott. De a lélek gyógyítása is a feladatunk, a tanítvány feladata. Sem nem vagyunk alkalmasak, sem nem vagyunk képesek erre. Senki nem születik így. Pedig a lelket is kéne gyógyítani, mert a lélek is sérül, a lélek is fáj, a lélek is szenved. Ki gyógyítja? A pszichológus? A pszichiáter? Öngyógyító módon én? Hogy gyógyulnak a lelki sebeink? Ki gyógyítja? Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy gyógyítsatok minden betegséget és minden erőtlenséget. Testvérek, a lelki betegséget, hogy valakinek van lelki beteg, felismerni és gyógyítani, ehhez lelki embernek kell lenni. Olyan vakon élünk egymás mellett, fér nem látja a feleségének a lelki betegségét, és fordítva. Majd akkor tudja meg, amikor a vállókeresetet valamelyik benyújtotta. Teljesen vakon élünk egymás mellett. Csak lelki ember látja meg a lelki bajt a másikban. És csak lelki ember tud lelki módon gyógyítani. Pedig tele vagyunk lelki betegekkel. Csupa lelki sérült ember él körülöttünk. Most testvérek, pásztor szem kell ahhoz, hogy valaki meglássa, pásztor szem, a lelki betegséget egy másikban, és pásztor szív ahhoz, hogy tudjon segíteni is neki. Pásztor szem, pásztor szívvel. Azt mondja Jézus, hogy az én tanítványaim gyógyítanak. Lelki látásuk van. Az első Sámuel könyvében olvassuk Saul királyról, a zsidóság első királyáról. Mondja Isten Sámuel prófétának, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt, mondja az Isten. Mert, folytatja az Isten, az Úr nem azt nézi, amit az ember. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tényleg így vagyunk, nézzük, ami a szemünk előtt van, és aszerint mérjük és ítéljük meg egymást. Saul király, mondja a Biblia, egy fejjel magasabb volt minden zsidó férfinál. És szép ember volt, királyi alkat. Azt mondja Isten, megvetettem. Ne azt nézd, amit a szemed lát, mert ti emberek aszerint ítéltek, de én nem. Én a szívet nézem. Csak a pásztor szemű ember, a lelki ember, aki a szívet nézi, és látja. Azt mondja egy helyen az ige, hogy nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem fejedelmességek, hatalmasságok, a sötétség világbírói ellen. Látod-e a másik emberben a sötétség világbíróit? Látod-e a másik emberben, hogy hol van megkötözve az élete? Mert ha nem látod, gyógyítani se tudod. Így pusztulnak mellettünk emberek, lelki betegségekbe halnak meg, mert nincs emberük. Mert csak a lelki szemmel néző ember tud segíteni. Lelki gonddal szenvedő embertársán. Testvérré lenni a másik embernek csak lelki ember tud. A testi szemmel rendelkező, de lelkileg nem látó, alkalmatlan rá. Kétségbe esett helyzetekbe jutott emberi kapcsolatokban de sokszor felhangzik, hogy nem láttad? Hát hogy nem láttad, hogy itt vergődök melletted? Hogy nem láttad, hogy szenvedek? Hogy nem láttad, hogy mi a baj? Nincs lelki látása, csak testi szeme. Ezért gyógyítani se tud. Aki Jézus tanítványa lesz, annak lesz lelki látása. És akkor tud segíteni, gyógyítani, testvérré lenni valakinek, lelkileg gondozni a másik embert. Az én papi munkám jelentős részét azt tölti ki, hogy emberekkel beszélgetek. Roskasztó dolog. Olyan terheket hordoznak emberek, olyan örökséggel járnak emberek, olyan lelki megkötözöttséggel élnek emberek, olyan szolgái emberek egy csomó dolognak és a szabadság jó ízéből semmit nem ismernek. Annyi iszonyatos lelki puttonnyal járó összeroppanás határán élő ember van, és alig találok már gubanc nélküli lelket. Csak az a kérdés, hogy hányszor gubancolódott össze. Szinte kibogozhatatlanul a kis élete. Annyi megkötözöttel találkozom. Nincs, aki segítsen. És jön belőlük a szó. És nem lehet fölállni, és nem lehet őket otthagyni. És nem lehet azt mondani, valamelyik nap is előfordult, hogy váltották egymást hárman, egyik jött a másik után. Volt, akire másfél órám jutott, volt, akire csak egy óra. Mert ott volt már a másik. Mondtam, sétáljon odakint, vagy üljön le, vagy várjon. Ha Jézus tanítványa vagy, van pásztor szemed is, mögötte pásztor szíved. Látsz. Van lelki látásod. És a harmadik, a legizgalmasabb, amit Jézus mond, ördögöket üzzetek. Azt mondja a tanítványunknak, prédikáljatok, gyógyítsatok, és ördögöket üzzetek. Az exorcizmusból filmeket készítenek ma. Életveszélyes filmeket csinálnak. Egyre több olyan fiatallal és időssel találkozom és beszélek, akiknek van ördög élményük. Az a szörnyű ebben, testvérek, hogy tényleg van ördög. Az a szörnyű, hogy ez így van. Hogy amit átélnek, az igaz. Amit megfilmesítenek, ha bután, rosszul vagy becsapós módon is, az is sajnos igaz. Jézus maga is harcol velük. Emberekből űzött ki Jézus ördögöt. Ez egy egész különös és rendkívüli terület. Egyszer jönnek vissza Jézus tanítványai, és azt mondják Jézusnak, Mester, még az ördögök is engedtek nekünk. Egyre több ördögi megkötözöttel találkozom. Aki nem csak azt éli át, hogy ő találkozott ördöggel, hanem azt is megtapasztalja, hogy meg is van kötözve már. Mit lehet velük csinálni? Hogy lehet velük erről beszélni? Beszélgetni? Jézus tanítványainak harcolniuk kell velük. Embereket téríteni. Igen, ez a dolgunk. Tanúskodni Jézusról 2000 éve. És az utolsó üzenet, igyekszem gyorsan elmondani még, hogy ezek a tanítványok, akik Jézuséi, nyilván vannak tartva Istennél. Nagyon pontos egyébként a mennyei nyilvántartás. Jelentem tisztelettel. Mindenkiről ott van egy nagy könyvbe az Isten angyalainak a feljegyzése. Benne van a Bibliába. Mindenkiről. Számon vagyunk mindnyájan tartva. Kivétel nélkül. Milyen nagy baj, hogyha valakit Isten számon tart, de valaki nem tartja számon az Istent. Mert egyszer meg kell jelenni mindenkinek Krisztus ítélő széke előtt. Nos, Jézus nagyon figyel az övéire, nyilván vannak tartva. És azzal szeretném befejezni, hogy ha valaki tanítványként élt, hívő emberként, de eljutott oda, hogy én használhatatlan tanítvány vagyok, Uram. Engem semmire nem tudsz te használni, se prédikálni, se gyógyítani, se ördögöt űzni. Se rólad bizonyságot tenni. Uram, én semmire nem vagyok alkalmas. Én körülöttem senki nem gyógyul meg, csak betegebb lesz. Én körülöttem egyetlen egy élethelyzet meg nem oldódik, csak komplikálódik. Azoknak mondom a jó hírt, a számon tartottaknak, hogy Jézus mindig kész velünk, újra előről kezdeni. Ha megerőtlenedtél, ha hitetlenné lettél, ha elfordultál, ha megtagadtad, akkor is kész Jézus újra kezdeni. A története pedig ennek a leggyönyörűbb módon a János evangélium a végén. Húsvét után a feltámadott Jézus kimegy a Tibériás tengerpartjára. Ott van Péter, és vele még 6 tanítvány. A 12-ből 7. És így kezdődik az evangélium elbeszélése, és erről fogok egyszer prédikálni, ezt már tudom, erről a 2 szóról. Ezek után, és jön a történet elbeszélése. Ezek után Jézus kiment Péterhez, a Tibériás tengerpartjára. Mi volt az az ezek után? Az, hogy Péter megtagadta. Káromkodva megtagadta. Azt mondta ott a tűznél, mikor fölismerte egy szolgáló leány, hogy nem tudom, ki ez a Jézus. Megtagadta. Most pedig visszament halászni, ahonnan Jézus elhívta, és azt mondta, hogy mostantól kezdve embereket fogsz halászni, nem halakat fogsz fogni, Péter. Embereket. És most Péter kint van a Tibériás tenger partján, és azt mondja a tanítványoknak, a 6 tanítványtársnak, elmegyek halászni. Vissza a régi életembe, amit Jézus előtt csináltam. Mintha nem lett volna Jézussal 3 év, mintha Jézusért nem járt volna a tengeren, mintha Jézus nem mosta volna meg a lábát, mintha nem lett volna csodálatos halfogás, mintha soha semmi köze nem lett volna Jézushoz. Testvérek, a tanítványságba el lehet jutni idáig, mintha soha semmi közöm nem lett volna Jézushoz. De ezek után, hogy Péter ilyen, Jézus utána megy, hogy újra kezdje vele. Ugye milyen csodálatos két szó ez, ezek után. Hogy Péter, megtagadtál, hazudtál, itt hagytál, visszamentél oda, honnan elhívtalak, hogy kövess engem. Ezek után megáll a tengerpartján. Mert megbánhatatlanok az Isten döntései. Megbánhatatlanok. Isten ajándékai és elhívásai, megbánhatatlan. Vedd elő, testvérem, a bérmálkozó igédet, a konfirmandus igédet, a házasságkötési áldó igédet. Valamilyen igét keres elő, amit valaha talán anyád tette melléd, mikor megkereszteltek. Vedd elő a családi Bibliát, böngészd. Mert ha Isten egyszer kimondott valamit, megbánhatatlan, soha nem fogja visszavonni. Akkor is, hogyha te messze mentél tőle. Megbánhatatlanok Isten döntései. Ha egyszer neked azt mondta, megváltottalak, neveden hívtalak, te az enyém vagy, akkor az akkor is igaz, ha hitetlen szívvel ülsz ebbe a templomba. Ha az egész számodra csak vicc vagy, mosoly vagy bármi más, akkor is igaz, mert Isten döntései megbánhatatlanok. Egyszer azt mondta Péternek, gyere, emberhalász leszel, és most Péter megy halászni vagy pecázni vissza a régi életébe, a múltjába, mindent megtagadva. De ezek után Jézus kimegy utána újra, hogy újra kezdjen vele mindent. Reggel hozzájuk ment Jézus egy eredménytelen éjszakai halászat után, és azt kérdezi, fiaim, van-e valami ennivalótok? És végül ezt mondom el még röviden, nézzétek meg, hogy gyógyít meg Jézus egy embert, aki az övé volt, és elhagyta. Ezek után. Péter azt válaszolja a kérdésre, hogy nincs. Minden gyógyulás, helyreállás így kezdődik. Fiam, van-e valami ennivalód, amit tudsz adni? Tényleg, tudsz te valamit adni a körülötted lévőknek? Valami lelki étket? Van-e valami ennivalód? A válasz így hangzik, nincs. Amikor már van nincsed, és szégyenkezve ki tudod mondani, ez a bűnvallás. Ott kezdődik a helyreállítás. Uram, nincs semmim. Koldus vagyok. Szeretnék, de nem tudok adni. Hány barátod mondhatja el, hogy kapott tőled valamit? A gyereked. Hogyha majd lecsukod a szemed, azt mondja, hogy volt egy apám, és csodálatos dolgokat tanultam tőle. Volt egy drága édesanyám, tőle tanultam imádkozni. Tanított zsoltárt és dicséretet. Fogta a kezem, ült mellettem. Ez lelki, ez kincs. Van-e valami ennivalótok? Nincs. Akkor megszólal Jézus. Akkor vessétek ki a hálót. Parancsot ad. És kivetették a hálót. Amikor Jézus egyszer hozzád beszél, engedj neki. Ez a gyógyulás második útja. És halak sokaságát fogták. És akkor Péter eleresztett mindent, és így olvassuk az evangéliumokban, és mindenen át elkezdett újra rohanni, mint valamikor régen Jézus felé. És úgy megfogott ez engem, hogy mindenen át, Egyszer fuss mindenen át Jézushoz, ne törődj semmivel, senkivel, múlttal, bűnnel, eleséssel, csőddel, tragédiával. Egyszer bátran fuss, menj mindenen át. Jézusig. És amikor mindenen át odaért, Jézus csak ennyit kérdezett. Péter, szeretsz engem? Azt nem kérdezhette, hogy hiszel-e bennem. Azt, hogy jó tanítványom vagy-e. Azt is, hogy teszed-e, amit ígértél. Azt, hogy mi lett a fogadalmaiddal. Mi lett azzal, amit nekem mondtál. Csak ennyit kérdezett Jézus. Szeretsz te engem, Péter? Ugye nem komplikált kérdés. És amikor Péter azt mondja, Uram, te mindent tudsz, szeretlek, akkor ez a kérdés háromszor hangzik fel, mert háromszor tagadta meg ott a tűznél Jézust Péter. És mindegyik után azt mondja neki Jézus, akkor legeltesd az én bárányaimat. Akkor újra a tanítványom vagy, kezd előről Péter, mintha mi se történt volna. Szeretsz-e engem? Azzal fejezem be, hogy Jézus kész veled újra kezdeni, vagy először elkezdeni. Akivel újra kezdheti, attól ennyit kérdez. Szeretsz még engem? Ha ki tudod mondani, hogy igen, Uram, te mindent tudsz, akkor halld a feloldozást. Legeltesd az én bárányaimat. Visszaállítottalak a szolgálatba. Tanítvány vagy újra. Legeltesd az én bárányaimat. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy ilyen nagyra méltatsz bennünket, Urunk, hogy szolgálhatunk neked. És ezt úgy tehetjük, hogy emberi életeken segíthetünk. Annyira megszoktuk, hogy magunk körül forgolódunk, hogy nem látjuk azt se, aki mellettünk haldoklik. Annyira teli vagyunk magunkkal, a magunk dolgával, életével, bukásaival, csődjeivel, sikertelenségével. Annyira teli van vele a szánk is, ahogy jön belőlünk, ahogy emberekkel találkozunk, bugyog ki belőlünk. Nem látunk meg semmit magunk körül. Hogy szenved az apám, az anyám, a testvérem, a barátom, csak magamat látom, körbe tükör van a szobámban, mindenütt én vagyok. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy legyen lelki látásunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy legyen szó a szánkba, alkalmas időben és pillanatban, tőled való. Könyörülj meg rajtunk, hogy helyreállítható legyen az életünk. Urunk, nem mondhatunk semmit, csak annyit, hogy szeretünk téged. Légy irgalmas hozzánk. Amen. Azt az imát mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hirdetem továbbá jövő heti gyülekezeti alkalmainkat, a nyári menetrendben megtartjuk. S végül nagyon köszönöm a testvérek adományait, a különperselyes adományokat, amelyel lehetővé tették, hogy három táborba induló összesen több mint 150 gyermekünknek és fiatalunknak a költségeit megsegítették. Egyre több a nagyon szegény gyerekünk, a szegény magyar család, ahol egy-egy gyerek nem juthat el a nyáron se sehova, most eljuthattak egy-egy ilyen lelki táborba, ahol persze sok játék, vicc, humor, jókedv, hogy illik a fiatalokhoz, is volt minden komoly mellett. Nagyon köszönöm azoknak, akik megértették, hogy a jövőt építjük, a holnapot, emberek életén segítünk, és segítettek nekünk, és így mi segíthettünk a gyermekeinknek. Isten tiszteletünk végén a megkezdett 162. számú dicséret utolsó 9. versét, majd a himnuszt énekeljük el.